Azzal nem mondunk semmi újat, hogyha arra világítunk rá, hogy a felnőttek a kisgyermekek mellett mindig arra vigyáznak, hogy a gyerekeknek nehogy bajuk essen. De nagyon gyakran hangzik el a nem szabad, a ne menj oda, a ne nyúj oda, ne csináld ezt, ne csináld azt utasítás, tiltás, ami bizonyára beépül a gyerekbe, és valamilyen hatással lesz rá mindenképpen, ahogy ugye tudjuk, minden hatással van a gyerekre. Hogy vajon mit érünk el ezekkel a tiltásokkal, és mi minden van mögöttük, erről lesz szó a mai Cselebogárban dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusával. Isten hozott!
Szia, Ildikó! Köszöntöm a hallgatókat! Több árnyalata jut eszembe hirtelen ennek a témának, és örülök, hogy beszélünk róla, hogyha kimondottan erre gondolok, amit fölvetettél, hogy van egy szülő, aki állandóan tilt tulajdonképpen, és eszembe is jut több ilyen helyzet, amikor mondjuk játszóterezünk, és ott néha lehet látni ilyen szülőt, anyukát, nagymamát, de akár apukákat is, akik látszik, hogy nagyon óvóan próbálják a gyereknek a lépteit felügyelni. Nyilván őket valamiféle aggódás, lehet, hogy valamilyen belső szorongás motiválja. Most így gondolok arra, hogyha esetleg valakire rábízták a szülők a 2-3 évest, mondjuk egy nagymamára, és ő lehet, hogy ugyanakkor érzi a saját korlátait, hogy már nem tud annyira szaladni a gyerek után, és nyilván félti, érzi a felelősségét annak, hogy a gyerek rá van bízva, akkor valahol érthető, hogy próbálja szabályozni, próbálja a szűkösebb keretek közé tenni a gyereket. Hogyha ez időnként történik meg mondjuk egy ilyen időszakos felvigyázás esetén, akkor ez van, nagymamával ezt lehet, de mondjuk a szüleimmel teljesen másképpen néz ki ez a helyzet. Hogyha mondjuk a szülő az, aki sokat van ugye a gyerekkel, és ő az, aki állandóan ilyen nagyon szűkös szabályokat állít föl, állandóan azt üzenni a gyereknek, hogy ne, mert bajod esik. Most így például ugye a lépcsőre fölmászás egy 2-3 évesnél, vagy hát nem, ő már jól tud, általában jól tud lépcsőre menni, hanem egy kisebb gyereknél. Ez egy olyan visszatérő helyzet, amikor a szülő nagyon fél, hogy a gyerek leesik. Tehát ugye mi lenne a cél? Az lenne a cél, hogy a gyerek megtanuljon lépcsőre mászni. Na, de egy fél éves, egy éves nem tud még biztonságosan lépcsőre mászni, de az sem megoldás, hogy nem engedjük egyáltalán, hogy a lépcső közelébe kerüljön. Én úgy tudom elképzelni ilyenkor a szülőnek a szerepét, mint egyfajta védőháló, hogy ott vagyok. Mutatom például, hogy kell lejönni a lépcsőn, ugye az elején megfordulsz, és hogy csúszol lefele, de ha a gyerek esne, ha mégis megbicsaklik, mégis megcsalja a lába, vagy nem tud eléggé kapaszkodni, akkor ott vagyok, és elkapom, és ez a védőháló szerintem egy ilyen fontos, hogyha itt elképzeljük a szülő szerepét, és ez ott van később is serdülőkorban, nyilván ott már ez sokkal gyérebb, sokkal több mindent lehet a gyereknek, de mégis, hogyha esne, mégis, hogyha valamiért téves útra tér, akkor ott vagyok, és segítek neki.
Magamon is észrevettem, hogy a tiltás, minthogyha egy egyszerűbb megoldás lenne, vagy egy egyszerűbb válasz arra a kihívásra, amit a gyerek ajánl egy bizonyos helyzetben. Nem. Tehát egyszerűbb megtiltani, mint beleállni ebbe a támogató jelenlétbe, mint amiről te beszélsz.
Szülőként jó, hogyha meg tudom válaszolni magamnak azt az önismereti kérdést, hogy a tiltásom miről szól. Az a jó, hogyha a gyerek érdekét tudom előtérbe helyezni adott esetben. Tehát nyilván, hogyha életveszélyes helyzetről van szó, akkor nem engedem, hogy belenyúljon a konnektorba, nem engedem azt a serdülő gyerekemnek, hogy hajnalba érjen haza a buliból, Tehát a gyerek érdekében, de fontos az, hogy fölajánljak egyfajta alternatívát. Tehát ezt nem teheted, de helyette meg akkor ezt teheted. Tehát most például a mi esetünkben a 2 éves, 2,5 évesünk állandóan ír a falra, itt a határ, tehát idáig mehetsz el, nem írhatsz a falra, de itt a papír, és erre írhatsz. Nyilván abban a pillanatban, amikor érzi a gyerek, hogy hol a határ, akkor ez egy kihívás számára, át kell mászni ezen a határon, de úgy is tudja, hogy az a határ, és fontos, hogyha egyszer azt mondtam, hogy itt a határ, akkor ne álljak el ettől a döntésemtől. Ugye ez lenne a következetlenség szülőként, hanem a gyerek tudja, hogy idáig mehet el, és bizony a határ minden esetben, ugye az országok között is határ van, nem csak elválaszt bennünket, hanem ad egyfajta biztonságot is. Ez az egyik, tehát, hogy ugye amikor a gyerek érdekében történik a fegyelmezés, a határhúzás. Nyilván azért már ennél sokkal ritkább, amikor a szülő kimondottan és hát öncélúan a saját maga érdekében tilt meg valamit, de akár az is lehet, hogy adott helyzetben nagyon fáradt vagyok, és akkor azt mondom a gyerekemnek, hogy most itt próbálj meg egy fél órával este hamarabb lefeküdni mindannyian, mert nagyon nehéz napom volt, nagyon fáradt vagyok, és ezt így képviselhetem a gyerek fele simán, hogy nekem is vannak igényeim, nekem is vannak vágyaim. De az, hogy ha adott helyzetben nemet mondok, határt húzok, szabályokat állítok föl, ez létfontosságú is, mert azt igazolják a kutatások, hogyha a gyerek egyáltalán nem érez határokat, tehát egy ilyen nagyon megengedő neveléssel szembesül, akkor egy idő után ő nem azt érzi, hogy hát milyen jó nekem, hogy ezt is szabad, azt is szabad, ide is mehetek, oda is mehetek, bármikor mehetek haza, bármilyen állapotban haza mehetek, és senki nem szól semmit, és ebből nem azt vonja le, hogy milyen jó szüleim vannak, hogy nekem mindent megengednek, hanem éppen az ellenkezője történik, kezd szorongani, kezd félni, akár neurotikussá válhat, kialakulhat egyfajta agresszió, ami akár befele, akár kifele nyilvánul meg, és valahogy ekkor azt érzi, pont az ellenkezőjét érzi, azt érzi a szülőkkel kapcsolatosan, hogy nem szeretnek eléggé, nem törődnek velem, nem figyelnek rám, lám, hazamentem hajnali 4-kor tök részegen, és senki észre nem vette. Tehát, hogy pontosan ezt érzi, hogy nem figyelnek rám eléggé. Szóval, hogy nyilván nagyon fontos a szabadság, nagyon fontos az, hogy a gyerek életkorának megfelelően átélhessen egyfajta gondtalanságot, átélhessen egyfajta szabadságot. Most mire gondolok? Tehát mondjuk egy más szó gyereknél fontos az, hogy tessék itt ebben a 2x2-es helyen mászhatsz, tehetsz bármit, játszhatsz bármivel, nyúlhatsz bármihez, de ezen túl meg nem, vagy oda már nem mászhatsz föl, mert az már veszélyes. Szóval, hogy bizonyos határok között nagyon jó, hogyha a gyerek szabadságot élhet meg, tehát azt tehet, amit akar, de odáig, és ez később is, tehát egy nagyobb gyereknél, de főként egy serdülőnél nagyon fontos, de ha belegondolunk, akkor felnőttként is nagyon fontos, hogy érezzünk egyfajta szabadságot az életünkben, de ugye bizonyos határok között, tehát van egyfajta optimum, tehát nézve mindenben az a jó, hogyha valami optimum, ugye a vérnyomása, nem tudom, a cukorszintünk, tehát hogy egyfajta optimum van, sem túl kevés, sem túl sok, de hogy azon a kereten belül mozogva élhetünk át igazából egyfajta szabadságot. És mi a lényeg? Tehát, hogy egyfajta belső öntudatra neveljük a gyereket. Úgy az első életévek, óvodáskor inkább egyfajta külső szabályozás történik, hogy gyerekem, fogat kell mosni, de akkor is már nagyon jó, hogyha ilyen apró kis döntéshelyzetekbe például bevonunk egy óvodást, hogy az, hogy ma nadrágot húzol-e az oviban, mert hűvös van, ezt nem választhatod meg, de azt megválaszthatod, hogy a kéket vagy a fekete nadrágot húzod föl, vagy hogy ezt a cipőt vagy azt a cipőt húzod föl. De azért a gyereket ne vonjuk bele olyan döntéshelyzetekbe, ami rájuk képtelen, ezt azért ma elég gyakran lehet látni, hogy gyerekem, milyen iskolába szeretnél menni? Jó, megkérdezhetem a gyereket, de a döntésnek a felelőssége az enyém, mint szülőjé. Tehát egy 8 éves gyerek, vagy akár egy 10 éves gyerek, hogy tudná eldönteni, hogy ő milyen iskolába menjen? Tehát persze megbeszélhetem vele, de a döntésnek a felelőssége nem a gyereké. És azért ma ez egy érdekes szokás, hogy talán a gyerekekre a szülő olyan döntéshelyzeteket tesz, vagy olyan döntéshelyzetekbe vonja be, amire ő még képtelen, és ez miért veszélyes? Ez azért, mert a gyerek valahol érzi azt, hogy ő ezt még nem látja át, és akkor ennek a felelősségét nem tudja elhordozni, de lehet, hogy látja, hogy rossz döntést hozott, hogy nem tudom, eldöntötte, hogy akkor ilyen edzése fog járni, és nem jön be, és aztán eldönti, hogy más edzése jár, és az sem jön be, és a gyerekben kialakulhat az, hogy fél egy idő után döntéseket hozni. Szóval, hogy ezzel csak azt szeretném megerősíteni, hogy a döntésnek a felelőssége a szülői feladat. Nyilván a gyerekkel át lehet beszélni, sőt, jó is átbeszélni, mert hogy az ő életéről van szó, de a végső döntést azt a szülőknek kell meghozni, és hogy a fegyelmezés szempontjából meg mi lenne a cél, tehát hogy egyfajta belső motiváció alakuljon ki, egyfajta belső öntudat, mert ugye az előbb azt kell mondani, hogy egy kicsi gyereknél úgy ellemiskolás korig főként külső szabályok vannak, külső kellek vannak, fogat kell mosni, stb. De az a jó, hogyha a gyerek egy idő után, amikor ugye ez a lelkismeret kezd kifejlődni, kezd kialakulni, körülbelül ez ellemiskolás korban, a gyerek saját maga tudja már átgondolni, hogy miért fontos az, hogy fogat mosni, szóval, hogy valami nem csak addig működik, ameddig a külső kontroll jelen van, hanem a gyerek már akár saját magától műveli, de hogy ez egy folyamat, tehát az első jelek ugye 1-4-ben vagy 0-tól 4. osztályig jelentkeznek, például leírja a házi feladatot, akkor is, amikor a szülő erre nem ösztönzi, vagy nincsen jelen, nem kontrollálja a helyzetet, és akkor ez folyamatosan kialakul, és az érett felnőtt személyiségnek például majd ez egy ismérve, ugye sokkal később, ugye a 20-as évek környékén, meg azon túl, hogy valamit azért teszek, mert belső meggyőződésem. Tehát egy kisgyereknél simán előfordul a gyerekeimnél, és előfordult, hogy a boltból hazahozta a szopott cukorkát, és akkor itthon derült ki, hogy ott van a zsebében, és akkor aztán vettük a cukorkát, és visszavittük a boltba, mert ugye nem lopunk a boltból. Érdekes helyzet, de hogy neki még ez úgy belefér, de hogy nyilván, ahogy egy gyerek egyre nagyobb, akkor már tudja, hogy valamit nem veszek el, ami nem az enyém, és nem azért, mert látják, vagy nem látják éppen azt az adott helyzetet, hanem azért, mert én belülről már tudom, hogy ez nem helyes.
Még mielőtt a belső szabályozás kialakulna, ugye a külső szabályozások korában vagyunk, kisgyermekkor, és azt vettem észre, hogy nem elég a gyereknek a nem, az egyszerű tiltás. Ideig, óráig aláveti magát a szülői parancsnak, és mondjuk megteszi, de hogyha valamit nagyon akar, akkor már nem elég a nem. Várnak valamiféle magyarázatot a tiltás mellé, ami indokolja az engedelmességet, vagy az engedelmeskedést. Tehát nem elég a nem és kész, mert én ezt mondtam, én így akarom. Ennek később aztán mindig hiszti vagy engedetlenség lesz az eredménye.
Itt ugye fontos a gyereknek az életkora, Hát a dac korszakban, a 2-3 éves kor környékén, ugye a gyereknek ekkor kezd a kis akarata kibontakozni, és ekkor vannak ezek az első nemek, de még hamarabb, még 2 éves kor előtt vannak az első nemek, és hogy fontos az, hogy a gyerek érzi már, hogy ő hatékony tud lenni, tehát azzal, hogy azt mondja, hogy nem, ezt nem veszem föl, ezt nem eszem meg, tehát hogy ő hatékony tud lenni. Nyilván egy későbbi életkorban, mondjuk a kamaszkorra gondolok, ott kimondottan, tehát ugye meg kell határozni azt, hogy ki vagyok én, tehát azért nagyon nehéz erre a kérdésre valamiféle választ adni, vagy választ töredékeket adni, hogy ki vagyok én. Érzi, hogy már nem az a kicsi gyerek, de még nem az a felnőtt, aki felelősséget tud vállalni, és hogy itt is, tehát ütközik a szülőkkel, mert hogy hát kihez képest határozza meg magát, ugye, mint egy kis felnőtt, hát nyilván a szülőkhöz képest, és ehhez meg fontos az, hogy a szülőkkel ütközni. Nyilván egy nagyobb gyerek esetében azért ez fontos, hogy nem csak azt mondom, mondjuk egy kamasz esetében, hogy drága gyerekem, nem cigarettázol, vagy nem iszol például, ugye, ami előfordul, és nagyon gyakori, mert mi történik? Tehát egyrészt fontos, hogy a gyerek érezze azt, hogy a tiltás egyértelmű, tehát hogy ez nem helyes, de miért nem helyes, és hogy nyilván az életkorához mérten adni némi magyarázatot erre. De milyen a szülői minta? Tehát legtöbb esetben a gyerekek nem azt követik, amit mondunk nekik szavakkal, tudomásukra hozunk, hanem ahogyan látják az életünket. Karácsony Sándor, egy pedagógus volt, és ugye ő mondta azt, hogy te magad légy olyan, vagy válj olyanná, amilyennél szeretnéd a gyerekedet nevelni. És azt hiszem, hogy ebben a dologban ez a nehezebb. Mert hogy ha én azt mondom neki, hogy ezt ne tedd, de ugyanakkor azt látja, hogy én ezt simán bevállalom, vagy ezt megteszem, vagy akár ezt az utat járom, akkor ebben biztos vagyok benne, hogy a minta, az azonosulás, ez fog sokkal inkább hatni. Nyilván egy érettebb gyereknél majd később lehet pontosan ellenazonosulás is. Például, hogyha mondjuk a szülőn azt látta, hogy alkoholfüggő, akkor előfordulhat az is, és elő is fordul, ezt lehet látni, hogy a gyerek pontosan nem lesz alkoholfüggő, és elutasít mindent, de a szülői minta úgyis viszonyítási pont, tehát akár azonosulás történik, akár ellenazonosulás történik, úgyis egyfajta, úgy képzelem, mint egy leszúrt bot, tehát egy viszonyítási pont, tehát ahhoz mérek sok mindent, tehát az otthoni minta, a szülőknek az élete, az egyéni élete, a kapcsolata a rokonokkal, szomszédokkal, külvilággal, a munkájukkal, ez életünket végigkíséri, és azt hiszem, hogy akárhány évesek vagyunk, valahogy erre mindig rágondolunk, visszagondolunk, és próbáljuk ehhez igazítani az életünket.
Guacamaya azul, gallito de roca, abuelita chica, abuelita grande. Guacamaya azul, gallito de roca, del Ortebaza al Caquetá, al Apurá, al Amazonas, del Ortebaza al Caquetá, al Apurá, al Amazonas. Llévame volando, llévame nadando, llévame volando, llévame. guacamaya azul, gallito de roca, abuelita chica, abuelita grande, guacamaya azul, gallito de roca, llévame.
Térjünk vissza egy kicsit a hatásokhoz, hogy ha folyton tiltunk, ha folyton nem szabad a gyereknek, akkor ez hogyan üt vissza, vagy milyen hatással van? Hogyan épül be, és hogyan tud a gyerek működni ezzel a sok nemmel?
Hogyha a gyerek állandóan azt találja, azzal szembesül, hogy nem, ez sem szabad, az sem szabad, és amint az imént említettem, és nincs alternatíva, hogy jó, ez nem szabad, mondjuk a mi esetünkben nem szabad a falra írni, csak így megjegyzem zárójelbe, hogy amúgy össze van írva a fal mindenhol, de fontos a szabály, tehát fontos a határ, tehát hogy ezt nem szabad, de itt van a papír, és erre írhatsz. Vagy nem mehetsz, nem tudom, drága 14 éves gyerekem este 11-12-ig el itthonról, de 9-kor vagy 10-kor itthon lehet. Szóval, hogyha csak ez van, hogy nem szabad, akkor a gyerek elbizonytalanodik, tehát ő valahogy azt tanulja meg, hogy én nem vagyok képes az anyám, apám szerint sem erre, sem arra, sem amarra. Szóval, hogy ismét ugye egy önismereti kérdés lenne a szülők számára, hogy vajon ez a nem miből táplálkozik, miért van esetleg szülőként bennem ez a folyamatos szorongás, vagy mi az, amitől félek a gyerekemmel kapcsolatosan, vagy mitől féltem a gyerekem, mert hogyha állandóan ezt üzenem, hogy ez sem szabad, az sem szabad, akkor ugyanakkor azt üzenem a gyerek számára, hogy én azt gondolom, hogy te erre sem vagy képes, arra sem vagy képes. Olyan érdekes, a mi kultúránkban ugye ismert például ez a mondás, hogy kés, villa, olló gyermek kezében nem való. Olyan gyakran hallom, a gyerekeimnek is mondják, és fölfigyeltem például édesanyámra, aki a gyerekeimet nagyon hamar megtanítja ollóval vágni. Például most a legkisebb ugye januárban töltötte a 2-t, és nagyon biztonságosan tud ollóval vágni. Nyilván a kezében nem a leghegyesebb és a legnagyobb ollót adjuk, hanem papírvágó ollóval nagyon ügyesen tud vágni, és megtanítja anyum például varni a gyerekeket, de nem csak, hanem anyósom is, és például a kést is tudják használni, nyilván nem a legélesebb húsvágó kést adjuk a kezükbe, hanem azt a kést, ami nem okozhat olyan nagy kár, de hogy a gyerek ezeket megtanulja használni, megtanul boldogulni az ő kis környezetében, megtanulja a saját kis határait, hogy erre képes vagyok, erre nem vagyok képes. Tehát az az állandó tiltás, ez elbizonytalaníthatja a gyereket, belső szorongást okozhat, és lehet, hogy ezt a belső kíváncsiságot, ami ugye a legtöbb gyerekben ott van, ez a belső kíváncsiság a környezet felismerésé, a környezet felkutatására, ez is érdekli, az is érdekli, lehet, hogy pontosan ezt töri le, de hogy itt arra gondolnék, hogy ez elsősorban nem biztos, hogy a gyerek képességeiről szól, hanem inkább a szülő szorongásáról, lehet, hogy a szülő valamiféle bizonytalanságot érez a saját szülőszerepével kapcsolatosan, vagy lehet, hogy amúgy terhelt az élete, és ő nem bírja már el azt, hogy a gyerek próbálkozik, vagy különböző fölfedezéseket tesz, szóval, hogy itt azért a szülőnek a talán a szorongását, vagy a belső életét tenném egy picit górcső alá.
Lehet-e korrigálni, hogyha valaki túl sokáig tiltott, és aztán mondjuk rájön, hogy ez nem egy helyes út, ez nem egy járható út, akkor van-e lehetőség itt a korrigálásra?
Látod, hogy ugye a túl sok tiltás az egyik szélsőség, a túlzott engedékenység a másik szélsőség, és itt is ugye az arany középút lenne az, ami járható, tehát nyilván a gyerekkel való kapcsolat az a jó, hogyha alapjában szeretett kapcsolat, ha melegség van, a gyerek irányában elfogadás van, de keretek és szabályok között, és egy túlzott tiltás esetén meg az a gyanúm, hogy ott sokkal erősebbek a szabályok, sokkal erősebbek a keretek, mint a melegség, a szeretet, mint ez a része, ami szintén nagyon fontos. És hogy hát ezzel lehetne egy kicsit korrigálni, hogy ezeket a szabályokat egy kicsit hát visszavenni, a kereteket egy picit visszavenni, és több szeretetet, több melegséget biztosítani, és hogyha ez így nem megy saját magamtól, meg hogy ami nagyon könnyen elképzelhető, hogy szülőként nem tudok erre eléggé rálátni, mert ugye érzelmileg nagyon benne vagyok ezekben a helyzetekben, akkor az nagyon jó, hogyha például egy szakemberrel, vagy egy tapasztalt anyával, apával egy picit beszélek erről, átbeszélem, hogy egyrészt mi lehet a háttérben, másrészt meg hogy hogyan tudnék változtatni, hogy ne egy szorongó gyereket neveljek. A későbbiekben pedig ugye a szülő az egy nagyon fontos viszonyítási szempont, meg gyakran mondjuk is, hogy az első 7 év otthonról nyilván ez rendkívül fontos, nagy hatékonysággal bír, de aztán a gyerek életébe bejönnek más személyek is, bejönnek a pedagógusok, bejön egy lelkész, bejön egy edző, és a gyerek más mintát is kap a későbbiekben, és ezek is mind hatnak, és bizony ezek is lehetnek korrigáló tényezők. Tehát lehet, hogy otthon egy szigorúbb keretet élt át, de aztán jön egy olyan pedagógus, ahol mást tapasztal, és akkor megtanulja azt a világról, hogy lám, ilyen is van, és ezek mind, tehát látod, hogy mennyire nehéz itt az arányt meghatározni, mert ugye a túlzott tiltás, szorongást okoz, elbizonytalanít, de azért valamilyen szintű, nevezzük itt most akkor kereteknek, szabályoknak, szükség van ahhoz, hogy a gyerek biztonságban érezze magát, és akkor ezek között meg szabadon próbálgathassa a saját képességeit.
Az vált be, hogy a gyerek, amikor én tiltottam, vagy valamit nem akartam, hogy elvégezzem, vagy nem akartam, hogy valahova menjen, akkor szerencsére mindig elhangzott a miért. És akkor arra válaszolva valahogy oldódott ennek a tiltásnak az élessége, ő is megértette, fülemben van, hogy a fiam mindig azt mondja, hát ha így mondod, tehát, hogy az elején nem érti, hogy miért nem akarom, hogy ő ezt elvégezze, vagy azt tegye, amit szeretne, és akkor megmagyarázom, és akkor mindig hozzáteszi, hogy na, ha így mondod, hogy akkor már ő is érti, és akkor már egyértelmű, hogy akkor ő sem fog beleállni abba, amit korábban szeretett volna. Szóval a beszélgetést azt már úgy egész picikortól én szorgalmaznám.
Igen, fontos. Fontos, hogy azért húzol nadrágot, mert kint hideg van, de vannak helyzetek, amikor nem magyarázom, hogy miért nem nyúlhatsz be a konnektorba, hanem egyszerűen nem, és hát nyilván mondhatom azt, hogy veszélyes, de ekkor is nem, egy pici gyereknél nem feltétlenül az hat amit mondok, hanem ahogyan mondom, és nyilván a hangsúlyom, és az, hogy például megfogom a kezét, és azt mondom, hogy idáig és ne tovább. Hogyha egy nagyobb gyerek, tehát ahogy említetted, de ez körülbelül elemiskolától kezdődik, hogy így egyre több mindent megért abból, amit nem szabad, és így, ahogy említetted a fiadnál, tehát látod, hogyha megérti, akkor már elgondolkodik rajta, és igazából ez a garanciája annak, hogy a külső szabályozás belsővé váljon, és ez lenne a távlati cél, hogy öntudatos, önfegyelmet gyakorló felnőttekké váljanak.
Réka, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatók, az önök megtisztelő figyelmét is köszönjük. Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa jövő héten is velünk lesz egy új témával. Addig is minden jót kívánok önöknek. Én Ila Ildikó vagyok, és várjuk önöket a következő Cserebogárban.
Ransburg Jenő, a tűz. A tűz rettentő gonosz lehet. Apukám vashordóba zárta. Úgy hívják Kája. Most mérges a tűz, zúg, morog, szikrák pattognak belőle, ahogy háborog, és szórja szerte mind a fényét. Azt hiszem, kicsit félek tőle. Bár inkább sajnálom szegényt. A Kája biztosan szűk neki. Megkérem majd az apukám, hát, ha szabadon engedi.
Morne menszám, nézd, morne menszám. Botem nuvem, mintem szám, botem rocha, mintem mar, nos coração tá balançando. Morna mansa, botem estrela, mintem céu, botem flor, mintem mel, nós encontrei um lembrança desse. Morna mansa, nesse morna mansa, nesse morna mansa, laia, laia. Laia, 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 la la laia, la laia, 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 larararai, yarararai, o vinha pranto de um passado que tá de chorar. Quanto despreze nos futuro tá de chegar. O vinha pranto de um passado que tá de chorar. Quanto despreze nos futuro tá de chegar. Nesse morna mansa, nesse morna mansa. Morna mansa, nes morna mansa, botem nuvem, mintem sal, botem rocha, mintem mar, nos coração tá balançar, nes morna mansa, botem estrela, mintem céu, botem flor, mintem. Nós encontra uma lembrança desse morna mansa. La 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 Tá bem, não tá ficar cara a cara nesse morna mansa, nesse morna mansa, laia, 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 nesse morna mansa. Laia, 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 nesse morna mansa.